Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg, keresztény gyülekezet, az ige hirdetés alapigéjét, ugye mint azt megírva találjuk Pál apostol Efezusbeliekhez írt levelének 4. fejezetében, 17. verstől 28. versig következőképpen. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogy az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek, ki lopni szokott többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Úrunk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nem a ruha teszi az embert, mondja egy régi közmondásunk, arra utalva, hogy öltözetünk az nem befolyásolja a személyiségünket, belső értékeinket, vagyis bármit veszünk magunkra, attól még hát ugyanazok az emberek maradunk. Nem az öltözék számít, hanem az ember maga. Most a közmondásnak az igazsága az ugye elvitathatatlan, és van valahol egy jó adag pedagógiai tartalma ebben az exhibicionista, vagyis magamutogatás beteges fokon megélő társadalomban. Tanít, megtanít arra, hogy ne látszat után akarjunk ítélni, hanem nézzünk az esetleg riasztó, a szokatlan, vagy éppen megnyerő öltözék mögé, és lássuk meg az embert. Fontos ez, mert valóban messze menő következtetéseket tudunk levonni, akár éppen egyenruhákból, vagy éppen ornátusokból, tehát rendelt öltözékekből, mint a papi öltözék is. Pedig a mundér becsülete az fájdalmasan sokszor megkérdőjeleződik, és nem méltó rá viselője, persze ez a lelkészi vagy papi szolgálatban ez mindig kegyelem. Azt is érdemes megjegyezni, hogy egy-egy riasztó külsejű fiatalban szabad meglátni a társadalmi viszonyok, az egész emberiség zaklatott voltának tükörképét. Mert kedves kisgyerekből nem egyszerűen a hormonoknak a furcsa játéka csinál nehezen kezelhető fiatal, hanem az, amit megél. Az, amit áttér, és az, amit lát maga körül ebben a világban, ezt is ölti magára, mert hát nem a ruha teszi az embert, de tükrözhet lelki állapotot is. Én a Péterfi Evangélikus Gimnáziumban a gimiseknek a hittant tanítom, és hát ott is egyik nap egyik kislány teljesen feketébe jött, hát azt hittem, hogy esetleg valami tragédia történt, hát meg is kérdeztem, de mondta, hogy nem csak ilyen hangulata volt aznap reggel. A gyerekeket a felnőtt világgal való szembesülés és az ellen való lázadás megtépázottá tudja tenni, és ez gyakran a megjelenésükön is jól látszik tehát, és ezt látni kell, és ha látszik, akkor pedig kezelni kell. De manapság megrekedünk sokszor a felszínen, a látszatnak a szintjén, és talán nem vagyok egyedül azzal a kijelentéssel, hogy a felszínességnek, a felszínesség elérte valahol a sokkoló szintet ebben a világban. Így aztán az is kijelenthető, hogy nem ismerjük egymást eléggé, nem ismerjük egymást megfelelően, azok sem, akik egy közösségben vannak, de azok sem, akik egy családban akár. Eznek alapját pedig egy felmérésben találtam meg, egy-két éves felmérés, mint szerint egy szülő a gyermekével napi 7 percet beszél összesen. Hát, hogyha összeadjuk valóban, hogy hazajön egy gyermek az iskolában, hogy mi volt, semmi, ez körülbelül egy 2-3 másodperce megvolt, aztán kérsz enni, igen, ez megint 3 másodperc, úgyhogy hát valóban lassan áll össze még a 7 perc is. Hogy szóval ez nem sok, persze a kivétel erősíti a szabályt. Nem véletlen, hogy már a gyermekeinket is látszat alapján itt éljük meg, és azokat, akik velünk élnek, ugye jó gyerek egész nap csendben ül, hát a számítógép mellett, vagy a tablettal a kezében, de mi lakozik benne, hogy mi foglalkoztatja, vagy milyen információk érik el nap mint nap, ez már nagy kérdéssé válik, persze. Mennyi fájdalom és mennyi félre siklás gyökrezik ezekben a felszínesen megélt életekben, a látszat pedig ezen kívül, hogy megtéveszt, hát valóban talán csak bukáshoz vezethet. És csődhöz. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe utáni 19. vasárnapra gyűltünk össze Isten igéje köré, hogy a felszínesség és látszat helyett megtanuljuk, hogy mit is jelent az Isten által adott szélesség és hosszúság, magasság és mélység, mi is a számunkra rendelt élet, ami nem megítél és nem elítél, pláne nem látszat alapján, hanem a hitben gyökerező szeretettel, közelít a másik felé. Pál apostol Efezus beliekhez írt levéléből van előttünk az ige hirdetésnek az alapja, ami tulajdonképpen nem más, mint egyfajta emlékeztető. Emlékezteti a gyülekezetet, a tagokat arra, hogy a keresztségen történő felkészülésük során mit tanultak Krisztusról? Ahogyan a felnőtt keresztségnél mi is úgymond tanfolyamhoz kötjük a szentség kiszolgáltatását, hiszen a felnőtt korban való keresztség egyben ugye konfirmáció is. Így volt ez akkoriban is. Egyébként manapság is ugye jó nagy szórással, de érkeznek bőven felnőttek. Hát tavaly én is többeket kereszteltem, vagy csak konfirmáltam, hogyha áttérés szerettek volna, de volt köztük 24 éves, de volt 70 is, 70 esztendős is. Szóval nagy a szórás ebben. Igen, tehát valóban nem hajthatta és nem hagyhatja ma sem senki keresztvíz alá a fejét, anélkül, hogy ne tudná, hogy mit is kap, hogy mit vállal, vagy ahogy ezt Pál apostol mondja, anélkül, hogy tudná, hogy mit öltött magára. Igen, testvérem, mai napon ez válik kérdéssé, és fogalmazódik meg felénk is, hogy tudjuk-e, hogy mit öltöttünk magunkra. Persze az ember tudja, mert hát reggel talán tükörbe nézett, meg látta, hogy mit vesz magára, de most inkább fogalmazzuk így, tudjuk-e, hogy mivel öltöztetett fel minket a mindenható Isten a keresztség szentségében. Akkor, amikor némelyikünk már tudatosan, de legtöbbünk helyett a szülők és keresztszülők mondták el a hitvallást. Felöltöztettünk, és most itt nem helyi szokásokról szólok, amikor kisgyerekeknél ugye kérdésé válik, hogy tiszta fehérben kell lehozni, kereszteltetni, vagy pedig csak keresztel ing, vagy pólya, és így tovább, de voltam olyan helyen is, ahol amíg meg nem volt keresztelve a kisgyermek, hát valami babonához kötődhetett ez, addig kifordítva adták rá a kisinget, mert hát ha akkor a gonosz azt hiszi, hogy már benn van, pedig még kint. Szóval sajátos dolgok ezek, sajátos elköteleződések. Mit is veszünk magunkra? Ez a kérdés sajátosan meghatározza a világunkat, valóban olyan szinten, hogy Még az is, aki ugye nem szakértője a kérdésnek, az is, ha ránéz egy képre, és ott emberek vannak, akkor az öltözőjük alapján meg tudja mondani, hogy hát melyik korban éltek, egyszerűen a divat alapján, mert a divat meghatározó tényező a világban. Szóval meghatároz, behatárolja, hogy mit vegyen magára az ember. Na és itt van az, amit egyébként nem feltétlenül a divat ad ránk, de nemzeti identitásunk, de persze ezen belül is tájegységenként van eltérés, ugye ez pedig a népviselet. Nem mindegy ezek szerint, hogy mit öltünk magunkra, de mégsem a textíliákon múlik, testvéreim, mondom újra. Nem azon múlik, hogy kik vagyunk, még akkor sem, hogyha rendelt öltözékként adják ránk, akár éppen mundérként, vagy éppen úgymond ornátusként, és mutatok most a Luther kabátra, ami rajtam is rajtam van, és ugye ami leginkább azért fekete, mert a katolikusok fehérben vannak, ennyit vel lehet indokolni, de mutatja azt is, hogy viselője, a közösség az ige szolgálatával bízta meg, mégsem az öltözéken múlik. A szolgálatunk miensége, minősége, pláne nem a hitelessége. Még a hitelessége sem, még akkor sem, hogyha egyfajta tiszteletet vált ki a papi öltözék, és nem egyházi alkalom, akkor ez egyébként szívesen használnak minket, mondjuk sormintának is, ugye amikor a felekezetek papjai két fekete, egy fehér áll egymás mellett. A lényeg abban van, hogy tudjuk-e, hogy ki és miért adta ránk, akár éppen rám is, mert ez nem zsákmány, hanem az Istennek a csodája, hogy embereket használ föl az ige hirdetésére. Ahogy a küldetésünk sem csak addig szól, amíg rajtunk van a rendelt öltözék, a kereszténységnek a ruházata. Igen. Nem csak eddig szól ez, mert valami sokkal fontosabb meghatároz, mégpedig az, aki a szívünket öltöztette bele az ige öltözékébe. Ez a bizonyos új ember. Az új ember, akit magunkra ölthettünk, ami Krisztus műve által születhetett meg, ez az új ember, aki képes nem csak magával foglalkozni, nem csak a felszínességben lubickolni, hanem a hit mélységét megélve élni Isten dicsőségére és másoknak a javára. Persze, ha ez a kerességtől egyértelmű lenne, akkor nem lenne semmi problémánk sem nekünk, testvéreim. Nem lenne semmi problémánk sem családi, sem pedig közösségi, egyházi, gyülekezeti szinten sem, de az egész társadalomban sem lenne probléma. De kell a napi megújulás. Szükségünk van a napi megújulás, amiről Pál ezt mondja, hogy újuljatok meg. És ezt így lehet még inkább fordítani a Bibliából, hogy engedjétek magatokat megújítatni, vagy megújítani. Engedjétek magatokat megújítani. Engedjétek, vagyis ne ellenkezzünk. De azért ránk ez az ellenkezés erősen jellemző, mint a tinédzserre, aki kezd öntudatos lenni, és a neki készített ruhát már nem fogadja el, hanem félredobja durcással, és magának választ egyet. Ellenkezünk, mert sokszor fullasztónak érezzük szűknek a kereszténység útját és öltözékét, túl szabályozottnak, pedig testvéreim, ez az igazi szabadság. Ez az igazi szabadság, amikor nem változó értékeknek felelünk meg, nem divat hullámoknak a korok szerint, hanem az Isten állandó csodájának, ami körülvesz minket. Milyen jó felszabadulni az emberségnek a gyötrelmétől és elengedni például akár éppen a haragot, mert a harag is, testvéreim, ellenkezés mindig. Ne menjen le a napati haragotokkal, hallhattuk az igében ezt a mondatot is. Hát feleségem, mert nekünk is ez egy fontos mondat a házasságunkban. Valóban minden nap figyelmeztető mondatként van előttünk. Ne menjen le a napati haragotokkal. Hát talán ezért működhet most már lassan 23 éve ez a házasság. És már a mai vasárnapnak az egyik mondani valója egyébként a a munkára irányul és biztat, annak keresztényi felfogására az ige fontos megemlékezni így egy pillanatra csak a keresztény, a protestáns munkaetikáról, ami szerint bármit is végezzen az ember, bármilyen munkája is legyen, az végezze mindig úgy, mint az Isten dicsőítést, vagyis mint egy Isten tiszteletet. Mert a magára öltöttben, vagyis a keresztségben kapott öltözék is erre kötelezi, erre indítja. Tehát legyen a munka Isten tisztelet, mely az Úr nagyságára mutat, nem pedig ránk, testvéreim, és ez is hálaadásra kell, hogy indítson. Hálaadásra, köszönetmondásra. Hát kedves testvérek, ami tehát a szívünkben van, amibe öltöztették, vagy amibe öltöztetett minket az Úristen, az határozza meg az életünket, mindennapjainknak a magatartását, de a gondolkodásmódunkat is. Ne ellenkezzünk tehát, ne szegüljünk ellen, hanem örömmel szabaduljunk fel a keresztjén életre, ami nem ostoba emberi szabályokba, de a hitben kapottakba, Krisztusba kapaszkodik. Testvéreim, nagy kérdés, hogy mi vajon így élünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, téged áldunk a Krisztusért, aki az erőtlenek gondját magára vette, szolgálatának gyümölcséből ma is éltett minket. Kérünk, láttasd meg velünk, hogy munkatársaid vagyunk. Taníts örömmel dolgozni fele barátjaink javára azon a helyen, ahová állítottál minket. Úgy legyen. Amen.